És akkor még az erősítőkről egy keveset beszélünk, mert ugye a kutató az erősítővel találkozik, tehát el tudja helyezni, sőt, ugye nem csak el kell tudni helyezni, hanem bizonyos esetben ellenőrizni kell, hogy a saját célra az adott erősítő megfelelő-e. Na, ehhez ugye majd az erősítő karakterisztikája szolgál alapul. De először nézzük azt meg, hogy milyen típusú erősítőkkel találkozhatunk. Hát ugye van, mint ahogy az áramban is, van egyenáramú, elvileg van váltakozó áramú, ezt én zárójelbe tettem itt rögtön, majd mindjárt megmondom, hogy miért, és van úgynevezett vivő frekvenciás. Erősítő. Az egyenáramú az azt jelenti, hogy a fokozatok csatolása direkt. Ha ugye inkább váltakozó áramú erősítő kapcsolását láthattátok, korábban a rádiókhoz ugye mindig odaadták a kapcsolási rajzot, és ugye több erősítési fokozat volt. Hát ma már nem adják oda, mert minek, ugye? Tudnélék, ma már bizonyos integrált egységek vannak, úgyis csak azokat lehet cserélni. Én még az öreg rádióba ugye tudok egy kondenzátort cserélni bárhol, mert minden elem külön van kötve. Tehát nincs integrálva egy kis valamibe, amibe bele se tudok nyúlni ma már, ugye? Tehát ugye a váltakozó áramú az mindig egy kondenzátorra volt csatolva az egyik fokozat a másik után, mert a kondenzátoron átmegy a váltakozó áram, de egyenáram nem megy át, tehát azt nem lehetett kondenzátorra csatolni az egyes fokozatokat. Tehát alapvetően abban látszik, hogyha egy kapcsolási ábrát megnézünk. Ugye? Mint mondtam, nekünk ma már nem kell foglalkozni a kapcsolási ábrával, meg egy erősítőt megcsinálni. Vagy teljesen készen vesszük meg, ha a főnöknek elég pénze van, ugye? Ha a főnöknek nincs elég pénze, majd még elmondom, hogy úgy az ötödéből még mindig lehet csinálni munkával egy majdnem ugyanolyan jóságú erősítőt. De akkor dolgozni kell. Na most ugye, ha pénz nincs, akkor az ember, hát, hogy mégis csináljon valamit, akkor bizony régen pláne úgy volt, mint mondtam, én magam forrasztgattam össze, mert nem csak, hogy pénz nem volt, de ha lett volna, akkor se volt erősítő a boltba. Ugye? Most már inkább van a boltba erősítő, de pénz kell hozzá. Azért ma egy mérőműszer egy csatorna erősítője az durván 500 000 forint. Ugye? Tehát ha valakinek köll egy 6 csatornás tenzometrikus erősítő, ugye, az 6×5=30, tehát a Hottinger nem ad 3 000 000 alatton nagyon egy 6 csatornás erősítőt. Most ha a zobori professzor kirázza a zsebbi, hogy na gyerekem, itt a 3 000 000 nyomás a Hottingerhez, ugye akkor nincs baj. Ugye akkor van baj, ha kéne az erősítő, de azt mondja, hogy fiam, nekem a tizede van csak. Ugye? És mégis akarok valamit csinálni, mert ugye két eset van. Vagy azt mondom, hát ha nincs, akkor nincs. Ha nincs söprő, nem söprök, ugye? Persze, ezt lehet mondani. De hát akkor ugye más se lesz. Vagy ugye munkát fektetek majd be, és akkor kevesebből is valamit lehet csinálni. Na nézzük azért először ugye a karakterisztikát. Az tulajdonképpen a frekvencia ugye hercben van a vízszintes tengelyen, és az erősítés visszük ide föl, és ugye ha nézzük, hogy az erősítőbe ugyanolyan bemenő feszültséget adok, tehát mondjuk 1 millivoltot, de különböző frekvenciával majd egymás után, akkor az egyenáramú erősítő az egy darabig az 1 millivoltot például mindig 100-szorosára erősíti, ha úgy van beállítva. Tehát azért az egyet oda szoktuk írni, amikor az erősítő annak megfelelően erősít, hogy én hányszorosára állítottam be az erősítést rajta. Tehát például, ha 100-szorost állítok be, az egy eléggé még csak közepes erősítés, lehet 1000-szeres erősítést is egy erősítőn beállítani. Tehát az 1 millivoltból akkor 100 millivoltot kell neki csinálni. Ha ezt csinálja, akkor azt mondom, hogy egynél vagyok, és akkor ha a frekvenciát növelem, akkor egy darabig nagyon szépen mindig 100-szorosára növeli a bemenő 1 millivolt feszültséget. Majd egyszer meggondolja magát az erősítő, és elkezd levágni így. Magyarul most már nem 100-szorosára erősíti a bemenő 1 millivolt jelet, hanem mindig kisebbre, kisebbre. Tehát innentől kezdve csal az erősítő erre, mert mindig kisebb erősítést valósít meg, mint amit én mondtam neki, hogy mennyit kéne. Ugye? Tehát nem azt csinálja. Ha nagy lesz a frekvencia. Tehát az erősítő eddig a frekvenciáig dolgozik korrektul, helyesen, fölötte nem. Tehát van egy F kritikus érték, és csak addig fog normálisan erősíteni. Mert ugye, hogyha beadok 1 millivoltos jelet 500 hercen, és azt jól százszorosára növeli, de ha 5000 hercen adom be ugyanazt az 1 millivoltot, azt már csak 50-szeresére fogja erősíteni. De én azt nem tudhatom előre, ugye? Honnan tudhatom? Onnan, hogy ezt a frekvencia karakterisztikáját, amit minden műszerrel közölni kell a gyártónak. Ezt én megnézem. Még lehet egy nagy trükk, amire oda kell ügyelni. Hogy nem mindig, de gyakran előfordul, tehát annyira gyakran, hogy érdemes odafigyelni. Hogy ha én beállítok 10-szerest, akkor itt vág le, ahogy főrajzoltam. De hogyha nekem nem elég a 10-szeres, és általában ugye több kell, 100-szorost teszek, akkor nem itt vág le ám a nyomor útja. Nem. Hanem itt. Így. Tehát ez a 100-szoros. Ha meg 1000-szeresre állítom az erősítést, mert kicsi a bemenő jelem a jeladótól, ugye? Ha kicsi, akkor nagyobbra kell erősíteni, hogy a kimenő jelem jó legyen. Akkor még előbb vág le. Így. Tehát ez az 1000-szeres. Ugye? Na most itt már lényeges különbségek lehetnek. És előfordulhat, hogy bizony már nekem 1000-szeres nagyításnál nekem nagyobb frekvenciájú jeleim vannak, mint ameddig ő tisztességesen dolgozik. Tehát ilyenkor bizony az erősítő csalni fog. Tehát nekem a karakterisztikát kell csak megnéznem, természetesen akkor, ha nem statikus vagy statikus közeli a mérés. Olyankor nem szokott persze probléma lenni. De hogyha én egy motort indikálok, vagy valami mást, akkor bizony már előfordulhat, ugye, hogy vagy dinamikus ütéseket mérek például, ugye. Hogy folyik le egy dinamikus ütés, ráütök valamire. Akkor bizony ugye az egy ütés rövid idejű mindig, és az egy nagy frekvenciás jelnek felel meg, mert hogy az ideje rövid, ugye? És akkor bizony nem biztos, hogy jó az erősítő karakterisztika. Tehát így néz ki ugye egy egyenáramú karakterisztika. Tehát lényeges, hogy nullától indul, tehát tudok statikus mérést is csinálni vele, meg tudok dinamikust is. Ugye a zérus frekvencia az statikus mérést jelent. Ugye? Zérus frekvencia. Statikus. Ugye? Gyerek az öreg anyja ölibe ül, akkor az egy statikus nyomást fejt ki, ugye? Nem dinamikus. De elkezd ugrálni, akkor már dinamikus lesz belőle. Zárójelbe tettem itt a váltakozó áramút, mert A váltakozó áramú az olyan, hogy hát inkább ezt törölöm most már le itt magamnak, hogy ugye megint a frekvencia herc, ugye statikus jelet nem visz át a váltakozó áramú erősítő, mert a kondenzátoros csatoláson egyenáram nem megy át. Ugye? Ezért a váltakozó áramú erősítő olyan, hogy majd valahol elkezd dolgozni, ugye, aztán így szépen fölmegy, aztán itt lesz egy darabon, ahol ő rendesen dolgozik, és utána megint levág, természetesen, ő sem megy a végtelenségig frekvenciában, tehát két kritikus frekvencia érték van. Ugye van egy alsó, ahol elkezd dolgozni rendesen, meg van egy felső, ameddig dolgozik rendesen. Na most azért tettem zárójelbe, mert ezt mi nem nagyon szeretjük. Hát ha van egy erősítőnk, az dolgozzon a statikus vagy a statikushoz közeli tartományban is, ugye, mert akkor ezzel nem lehet statikus mérést csinálni. Na most általában a jelenségeink nem föltétlenül, ugye egy erősítő az azért univerzális. Tehát nem arról van szó, hogy csak egy célra akarjuk használni, mert úgy fényüzés, ugye, különböző mérési feladataink vannak, akkor mi annyi erősítőt vásároljunk. Hát nem, ugye ezt nem lehet megcsinálni. A főnök gutát kap, ugye? Nem, hát annak univerzálisan alkalmasnak kell lenni, tehát ugye zérus frekvenciától legalább egy elegendően magas frekvenciáig, az bármikor rendesen működjön. Tehát azért tettem zárójelbe, mert nem használjuk gyakorlatilag mi mérés technikai célra a váltakozó áramú erősítőt. Tehát csak ennyit kell róla megjegyezni, hogy nekünk nem szimpatikus, ugye? Helyette csinálták a vivő frekvenciás erősítőt. Helyette. Mert a vivő frekvenciás az váltakozó áramú, de cselesen váltakozó áramú. Na, ugye a vivő frekvenciát már ugye említettem én a ultrarövid hullámot, meg a közép hullámot. Ugye arról van szó, hogyha nekem van egy valamilyen jelem, ugye váltakozó, például ez egy hanghullám. Ugye a hanghullám mettő meddig terjed? Ugyan nem nagyon tartozik az egyetemi tanulmányokhoz, de hát azért ugye a közélethöz, igen, az otthonhoz, hogy 20 Hz-től 20 kHz-ig így kell megjegyezni. 20 Hz-től 20 kHz-ig. Na most ugye, főleg a mai világban egy jó hangszóróba hány hangszóró elem van. Ugye nem egy, mert akkor egynek kéne a 20 hercet is tudni, meg a 20 kilohercet is tudni. Régen azért tudtak ilyet csinálni, pénzért természetesen, ugye nem volt olcsó, de tudtak, ugye egy csupasz hangszóró maga, doboz nélkül, ugye már úgy 40-50 évvel ezelőtt is ugye $200-300 volt, amikor sokkal többet ért a dollár természetesen, mint ma. Tehát ugye ma azért egyszerűbb a helyzet, hogyha egyik hangszóró csak alacsonyabbakat tud, de a 20 kHz-et nem tudja. Ugye aztán a középsávba is betesznek egyet, meg a tetejére próbálnak még egyet, tehát minimum három részre elosszák. Persze ennek is van hátulütője, ugye, hogy ezek egymást átfedik, és ha nem jó fedik el egymást, akkor ugye az összeg az nem állandó lesz végig, ugye, persze, hanem hupli lesz rajta, amit hát a kuncsaft vagy meghal, vagy nem hal meg, ugye, de ugye ilyen veszély van. Na most ugye a vivőfrekvenciának az a lényege, hogy ide egy sokkal nagyobb frekvenciájú áramfeszültségnek a csúcsaira teszem magát azt a jelet, ami nekem a fontos. Tehát a végpontok írják le a hangot, a hanghullámot. Ugye mennyire hasonlít ahhoz, amit az előbb a digitalizálásnál láttunk? Ugye? Szinte seckó jedno. Lehetne mondani. Roppant hasonló a téma. Ugye mondtam, hogy a normál középhullám, mivel a vivője viszonylag kicsi, ezért a mély hang az egy hosszú hullám, ugye? A mély hang. Mert kicsi a frekvenciája, a hossza nagy, a hullám hossza. Mert ugye a sebesség az adott, ugyanakkor a bármilyen frekvenciánál. Tehát hosszú hullám, ha kicsi a frekvencia. Rövid a hullám hossz, ugye, egy hullám hossza, ha nagy a frekvencia. Na most, ha alacsony volt a hang, akkor ez egy szép elnyújtott hullám volt, abba belefért elég sok vivő, pont. Tehát visszaadja jól, ugye, ha ezt összekötöm mindenütt egyenesekkel, nagyon szépen visszakapom a mély hangokat. Na de a magas hangnál rövid volt a frekve a hullám hossza a hangnak, ugye? Ugye ez egy hullámhossz. És ha ebbe ugyanolyan frekvenciát használok vivőnek, akkor ebbe ide fért bele, meg ide, így. Most ezeket már ugye kötötte ő is össze, és akkor torzította nagy frekvenciás, magas hangoknál. Tehát nem jó szólt középhullámon a magas hang. Egyszerűen. Ezért csinálták ugye a ultrarövid hullámot, tulajdonképpen ezt sűrítették be a vivőt, azt sűrítették be, hogy ide százszor annyit beraktak, és akkor itt már a rövidnél is teli volt, ugye? Így. És akkor jó szól a ultra röviden a magas hang is. Na most tulajdonképpen ugye a vivőfrekvenciás Hottinger féle mérőműszernél tulajdonképpen ugyanaz a helyzet. 5000 Hz a normál vivőfrekvencia. Tehát mit lehet mondani az előbb mondottakon? Azt mondtuk, hogy a digitalizálásnál egy nagyságrenddel több legyen a jel, mint a frekvencia. Hogy akkor az 5000 Hz-zel még lehet 500 Hz-et mérni. De 5000 Hz-et nem. Hát akkor egy hullámba egy vivő fér be, amíg nem olyan sok az üdvösséghöz, ugye? Ha 10 benne van a hullámba, ugye, ebbe, 10 ilyen, akkor leírja a végpontok a hullámot. De ha nincs benne csak 2, akkor a bizony nem írja le. Tehát ugye mérni is a vivőfrekvenciása, mindig tudni kell, hogy mennyi a vivőfrekvencia, fejbe 10-zel elosztani, mert az még nem olyan nehéz, ugye? Még úgy aránylag meg tudjuk becsülni, hogy mennyi, ugye? És akkor annyi frekvenciáig lehet használni. Ezért van az, hogy kívánságra ad a Hottinger 50 kHz-es vivőfrekvenciát is, mert akkor 5 kHz-ig, 5000 Hz-ig lehet a jelfrekvencia, amit mérek vele. De a tízszeres szorzónak azért gyakorlatilag meg kell lenni. Na most ugye, tehát, ez váltakozó áramú, mert az erősítő alapvetően a vivő frekvenciát érzi, amelyik váltakozó. Tehát a kondenzátoron átmegy, ajjaj, mégpedig egy fix frekvencia. És ugye tehát lehet állandó a jel, akkor így vannak a vivők, így, ugye? Így. Tehát működik zérus bemenő jelfrekvencián is, tehát a karakterisztikája úgy néz ki, mint az első esetben, hogy ugye zérustól mér, és majd levág valahol. Nyilván, hogy vág le? Ha 5000 Hz, akkor 500 Hz körül bemondja az unalmast, akkor már nem fog rendesen dolgozni, torzítani fog. Ugye, ha 50 kHz-es a vivő, ugye akkor ez ide egy nullát még írhatunk majd. Tehát a vivőfrekvencia ugyanúgy, vivőfrekvenciás erősítő ugyanúgy általánosan használható zérus frekvenciától. Sőt, ugye egy időben úgy gondoltuk, hogy mivel az egyenáramúak előre törtek, nem mondtam, hogy az egyenáramú erősítőt úgy 40 évvel ezelőtt már akkor is kezdték csinálni. Éppen emlékszem, ugye 66-ban jelent meg az első nyúlásmérő bélyekhöz egyenáramú erősítő Németországban. Mi volt a baj a korábban, amiért különösen ki kellett a vívőfrekvenciást fejleszteni? Beszéltünk róla, hogy a hiba ugye lehet véletlen és szisztematikus. A szisztematikus között említettem a nulla pont eltolódását. Most az egyenáramú erősítő régen, 40-50 évvel ezelőtt nem volt megbízható a nulla pontot illetően. Magyarul én beállítottam a nulla pontot, elkezdtem mérni, 10 perc múlva, ha megálltam és ellenőriztem, akkor már abszolút nem volt a nullán az erősítő. Tehát újra kellett ugye állítani, de ha közben elállítódott, akkor már hozta a hibát, a szisztematikus hibát, ám magyarul már nem is jó mértem vele. Ugye? Tehát stabilabb volt a vívő frekvencia, mint az egyenáramú erősítő. Időközben tudtak javítani az egyenáramú erősítőknek a nullpont stabilitásán. Ugye mégpedig úgy, hogy most is, ha valaki keres például ellenállást a bódba, akkor kikötheti, hogy mennyi legyen az ellenállás változás, ha a hőmérséklet változik. Mert a hőmérséklet változás okozta alapvetően az eltolódást, megváltozik az ellenállás a hőmérséklet következtébe. Ugye, és ugye a hőmérséklet változást nem csak az változtatja meg, hogy mennyit fűtök. Hát a berendezés is fűt, ugye? Hát ma is a komputerben megy a ventilátor, ugye? Persze. Tehát ugye tudtak javítani az ellenállások meg egyéb elemeken, hogy minél kevesebbet változzon az értéke, ha a hőmérséklet változik. Tehát úgy nézett ki, hogy akkor az egyenáramú esetleg ki tudja váltani a vívő frekvenciát. Na most az élet ugye megint közbeszólt. A mai világban rengeteg elektronikus eszközt használunk, ugye? Otthon is, mindenütt, és ezek zajt csinálnak az éterben. És ezt a zajt az erősítők össze tudják szedni. Tehát szokott az erősítőkben egy alapzaj megjelenni. Alapzaj, ugye? Különösen minél nagyobb az erősítési fokozat, tehát én ezresre állítom, nem százra az erősítést, akkor rögtön az alap nulla vonal, ha nincs bemenő jel, nem marad szép egyenes, hanem elkezd hullámozni. Az alapvonal, holott neki egyenesnek kéne lenni. Tehát ugye a zaj megjelenik. Na most ugye ismert, hogy a zajt lehet szűrni. Ugye vannak elektromos szűrők. Ugye ezekben mindig kapacitás van, tehát lehet szűrni. Csak hogy szűrni csak a zajt szabad, de a bemenő jelet nem, mert akkor megint oda van a dolog, ugye? Hát ha én a bemenő jelet szűröm, akkor hibát okozok vele rögtön, ugye? Tehát a bemenő jelet nem lehet szűrni. Emiatt az egyenáramú erősítőt alapvetően hol lehet zaj ellen szűrni, majd csak itt, a kritikus fölött. Hát ha itt szűröm, ugye, akkor a jel zónába nem szabad szűrni, mert akkor a jelet is szűröm, hát ő nem tud különbséget tenni ám, hogy most melyik a jel, melyik a zaj. Ő csak frekvencia alapján vág a szűrő. Olyan, mint a kompúter, hogy az se tud semmit, ugye? Hát egy szűrő se tud semmit, ő csak azt tudja, hogy milyen frekvenciát vágjon le. Azt tudja, mert úgy hangoltuk be. Mi a nagy előnye ezek után a vivő frekvenciás erősítőnek? Hát az, hogy ő mondjuk itt van az 5 kHz, egy frekvencián dolgozik, a vivő frekvencián. Az 5000 hercen dolgozik. Az erősítő erről a frekvenciáról tud. Ezek után 5000 hercen nem szabad szűrni, mert akkor baj van. Persze. De 5000 herc alatt is szabad szűrni, meg 5000 Hz fölött is szabad szűrni, mert az erősítő még egyszer a vivő frekvenciát veszi csak alapul. Na mostan kiderült, ugye, és ezért tartja az állásait a vivő frekvenciás erősítő, tehát a Hottinger ma is ugyanúgy gyártja, mint ahogy 50 évvel ezelőtt is gyártotta már a vivő frekvenciás erősítőket, mert könnyebb szűrni a zajokat ezzel a típusú erősítővel. Tehát összefoglalóan, ugye az erősítőkről ezek után nekünk csak mit kell tudni, azt, hogy hol kezd az erősítő levágni, és ugye azon belül tudunk torzításmentesen erősíteni, vagyis rendesen dolgozni. Ha ez nekünk elég, akkor rendben van ám minden, tehát nincs itt faxni, ugye, és sokszor természetesen elég nekünk az az 500 Hz, mert kisebb a jelfrekvencia, amiket mérünk, és akkor nincs semmi probléma ezzel. Ugye, ha nagyobb frekvencián akarunk mérni, akkor ugye, vagy egyenáramút kell választani, vagy a Hottingert megkérni, hogy 5000 helyett ugye 50 kHz-es legyen a vivő frekvencia, és akkor egy nagyságrenddel tovább tudunk vele dolgozni. Tehát ugye nekünk kizárólag a karakterisztikára kell figyelni, még egyszer minden erősítőhöz megadják. Meg kell, hogy adják, ugye? És még egyszer arra kell figyelni, hogy változik-e a kritikus sarokpont az erősítéssel, mint ahogy azt felrajzoltam az egyenáramú erősítőknél, mert gyakran előfordul. Annak is ugye a katalógusban, vagy használati utasítást, amit adnak a műszerhez, azt meg kell nézni, meg kell, hogy legyen. Ugye, valaki vesz, akkor kérje, de hát normál esetben adják is, tehát nincs vele probléma. Ugye még egyet kell a műszerekhez. Már említettem, hogyha használunk egy szakítógépet, akkor különböző méréshatárú fejek vannak hozzá. Ugye kérdés az, hogy miért vannak hozzá különböző méréshatárú fejek, hiszen ha 1000 newtonos az a mérőfej, akkor azon, ha én 10 newtont akarok mérni, az belefér, nem? Ugye? Miért kell akkor egy másik fejet használni a 10 newtonhoz, és miért nem jó az az 1000 newtonos, amikor még egyszer beleférünk a mérési határába. Hát ugye a probléma az a következő. Ha veszünk egy műszert, akkor műszer pontossága a katalógusban, illetve ugye a használati utasításban mindig megadják a műszernek a pontosságát, mégpedig ugye olyan formában, hogy plusz-minusz 1%, plusz-minusz 0,5%, ugye. Tehát mindig na most mit jelent ez a plusz-minusz, mondjuk 1%? A műszergyártó se esett a fejére, ugye szoktuk mondani. Neki is van magához való esze. Ez azt jelenti, hogy amikor megadja, hogy plusz-minusz 1%, akkor ő azt mindig végkitérésre számolja. Tehát van 100 newton méréshatárú fej. Vagy jeladó, ugye? Akkor mit jelent a plusz-minusz 1%? Hogy a hiba, mégpedig az abszolút hiba, plusz-minusz 1 newton. Tehát tévedhet a műszer, akár jobbra, akár balra, ugye plusz-minusz 1 newton. Mert a száznak az 1%-a az bizony kereken 1, tehát 1 newton. Ez a műszer abszolút hibája. De ez az abszolút hiba mindig ugyanannyi, függetlenül attól, hogy a Kundschaft mekkora erőt mér vele. Most, hogyha én 10 newtont mérek csak vele, akkor is plusz-minusz 1 newton az abszolút hiba. Ugyanúgy, mint ahogy a 100 newtonnál volt. És akkor most mennyi a relatív hiba? Hát már plusz-minusz 10%-ám. Bizony. És akkor már nem dicsekszünk annyira, ugye? Nem hát. Hát ha én ránézek a vödörvízre, pontosabban megmondom. Hát akkor már nem kell mérni se, ugye? Hány kiló víz van a vödörbe? Tehát vigyázni, hogy ha van egy mérés határú jeladónk, akkor ugye azzal a mérés határ közelébe amennyire lehet próbáljunk mérni, és nem ám 10 newtont, ha csak lehet, mert a 10 newton már plusz-minusz 10% a relatív hiba, amivel már igazán nem dicsekszünk ám olyan nagyon, ugye? Pedig ugyanaz a műszer, amelyik eredetileg plusz-minusz 1%-ot tud, de végkitérésre tudja. Mondom, hogy a műszergyártó se egészen balek. Hát neki jó számokat kell mondani. Hát úgy mondhat legjobb számot, ha a végkitérésre számolja az abszolút hibát. Már pedig úgy számolja, hát persze, hogy úgy, miért másképp számolná. Tehát mindig legyen fejbe, hogy igen, végkitérésre 1%, mennyi akkor az abszolút hiba? Ugye, hát az 1 newton plusz-minuszba, de ha csak 10 newtont mérek ugyanavval, akkor már mekkora a hiba? Ha már 1 newtonra lemegyek, akkor már 100%-os a hiba. Ugye? Persze. Tehát ugye mindig a névleges terhelhetőségnek a határában, amennyire lehet közel hozzá mérjek, mert a hibám akkor lesz kevés. Most persze, hogy bennünket azért általában a relatív hiba érdekel. Ugye? Hát ha most 100 newtonról van szó, és 1 newtonnal becsapnak, hát ott teszi a fene. Ugye? Hát ha veszek egy kiló szalámit, ugye, akkor ugye, ha 10 dekával becsapnak, akkor még, vagy, ugye, jó, becsapnak, de ugye 1 kilóra. De ha veszek 100 dekát, és ott csapnak be 10 dekával, akkor másképp nézem a dolgot. Ugye? Mert akkor már a 10%-ával csaptak be, és nem 1%-kal csaptak be. Persze. Világos dolog, ugye? Hát hisz valamennyivel mindig becsapnak egyébként, tehát ugye a közértbe, mert hiszen a mérleg sosem ér abszolút pontosan. Sőt, még tesznek róla, hogy lehetőleg ne a másik oldalra legyen a hiba, tehát azért ne pontosan plusz-minusz legyen a hiba, ugye? Mert nyilván ott is lehet trükközni, az elektronikával mindent lehet, ugye? azt tessék megnyugodni, hogy avval mindent lehet. Úgyhogy tehát bennünket a relatív hiba érdekel, és amikor a múlt órán is beszéltünk ugye a plusz-minusz 5% teljes hibáról, azt is ugye mindig végkitérésre gondoljuk, ugyanúgy, mint ahogy itt is szó van. Tehát ugye erre is a kutatónak figyelni kell, mert egyébként ugye a megadott papíron, megadott műszerpontosság az nem úgy érvényesül, mint ahogy mi azt első pillanatra gondoljuk. De tudunk róla tenni úgy, hogy a jeladókból ugye sorozat álljon rendelkezésre, mint ahogy ez a szakítógépeknél meg is van. Tehát olyan tízszeres lépcsőbe, tehát van 1 kilonewtonos, 10 kilonewtonos, sőt 50 kilonewtonos is, ugye, vagy 5 kilonewtonos inkább, ugye még felezve vannak, pontosan azért, hogy mindig az optimális viszonyok között lehessen mérni, és ne kelljen nagy mérés határral kis erőt mérni, vagy kis elmozdulást, és így tovább, mert romlik roppant mértékben a pontosság, ugye? Tehát erre is a kutatónak nagyon is figyelni kell. Hát tulajdonképpen ennyit kell az erősítőkről tudni, és hát az egész mérésekről. Még említettem én azt az esetet, hogyha a főnöknek kevés a pénze, ugye, ami előfordulhat ugye a mai világban. Tehát ugye a legegyszerűbb az, hogy beállítok a Oettingerhez, és kérek egy hadcsatornás erősítőt, és leguberálom a 3 milliót érte, plusz még a cubehőr, amit ugye hozzá majd venni kell, mert hát kőbélyeg, ez az amaz vezeték, ugye árnyékolt kábel, hogy azt lehessen szabni, amikor szerelek, és itt ragasztó kell, ugye. Tehát cubehőr az hozzájön. Hát az olyan, mintha valaki vesz egy kocsit. Ugye a nyomorútak azt mondják, hogy 3 millió, de akkor még el se indul, ugye. Akkor ezt kell venni hozzá, azt kell venni hozzá, ugye, meg hogy milyen szín, ha ilyen a festék, akkor már megint többet kell fizetni, ugye, tehát a pénzcsalás az megy. Na mostan, ha ugye nincs annyi pénzünk, akkor a következő út járható még, mint mondtam, plusz munkával. Hogy van néhány cég, amelyik, mint az Analog Devices például, egy tipikus cég, aki mérési célra állít elő műveleti erősítőket. Gondolom, hogy ez a szó, hogy műveleti erősítő, tehát ezek ilyen pici dolgok, ugye, itt vannak lábak a két oldalon, ugye, ezek nem nagyok. Úgy az 1-2 centitől, de hát az 5 centi már elég nagy. Tehát ezek integrált erősítők, komplett, de Megint a Zubeőr nincs mellette. Azért vannak a lábak, és ezek köz ugye majd lesz rajz, hogy melyik lábhoz, melyik láb micsoda, ugye? Mert ehhez most ugye kell tápfeszültség. Hát anélkül nem megy, a komplett erősítőben benne van a tápfeszültség is, ugye van egy transformátor, egyenirányító, sőt stabilizálni is kell a tápfeszültséget, és be kell állítani. Általában ugye ide is mondjuk olyan, hogy plusz 20 volt, mínusz 20 volt, és középponttal, ugye? Tehát venni kell mellé most már tápot, ami meg lehet venni, mit tudom én, 3-4 ezer forintért még stabilizált tápfeszültséget is. Azt már csak a hálózatra kell kötni, plusz ugye annak van három kimenete, a nulla, meg plusz, mit tudom én, 20 fok, meg mínusz, az itt megvan, hogy hová kell kötni, melyik lábhoz. Tehát ezt főszerelem egy lemezre, ugye mellé kell tenni a külön megvett tápot, és hozzá kell forrasztani. Nyilván kell két láb oda, hogy a bemenő jelet bevigyen. Hát ahhoz is két madzag kell, ugye? Akkor már öt le van foglalva. Utána, hát kell kimenet is, ugye? Persze, hogy kell, hát az erősítőn is van. Vannak bemeneti csatlakozók, van kimeneti csatlakozó. A tápot mi nem látjuk, mert az belül van. De van, persze, hát nem működik az erősítő, ha nincs tápfeszültsége. Ugye? Aztán. Itt is lehet szűrőt mellé tenni. Ugye? A szűrőt is elemekből össze lehet állítani, azt is nekünk kell, aztán lesz csatlakozása, és megvan, hogy melyik két lábhoz kell a szűrőnek a két kimenő ágát bekötni. Ugye? Na most egy ilyen műveleti erősítő az ilyen 20-50 ezer forintos nagyságrend. Most a Zubeőr ugye a tápfeszültség is, hát már pár ezer forintért megoldható. Tehát a munkát beletéve, hát úgy azt mondja, hogy a félmillióhoz viszonyítva, hát ha ügyesek vagyunk, a tizedért meg össze lehet hozni a munkával együtt. Ja, amit még kihagytam, ugye, és köllábnak lenni. Hát erősítési fokozatot is kell állítani, hát a másiknál is beszéltünk, hogy vagy 10, vagy 50, vagy 100, 500, 1000-es erősítési fokozat. Ahhoz is kell két külön láb. Ott egyszerűen ellenállásokat kell sorba rakni, ugye, hogyha egy kisebb ellenállást teszünk be, akkor ugye ennyi az erősítés, ha egy nagyobb ellenállást kötünk párhuzamosan be, akkor amennyi az ellenállás. És kell egy váltó is, ugye, amivel át tudunk menni, egy kapcsoló, mégpedig több állású hány fokozatot az ember elő akar állítani, az is kell hozzá. De hát az se a világ, ugye egy ilyen átkapcsoló, és akkor lényegesen kevesebből meg lehet egy nagyjából azonos értékű, pontosságú erősítőt csinálni, még egyszer, plusz munkával. Mi Sopronban, ha volt olyan diplomázó gyerek, aki a drótokhoz vonzódott, ugye, akkor adtunk ki neki ilyen diplomater feladatot, például tenzometrikus erősítőt így csinált, mi megvettük neki persze az alkatrészeket, meg a, ugye főleg a műveleti erősítőt. Na most vigyázni még, hogy ezek nem egyszerű műveleti erősítők, amiket a tévében meg mindenben van ma már. Ezek műszer műveleti erősítők. Műszer. Mert ezeknek a pontossága nagyságrendben jobb, mint a tévében, meg ugye az egyéb zörgő masinákban, ahogy én fogalmazni szoktam, ugye ezeket a különféle ugye szórakoztató iparhoz tartozó erősítőket. Tehát ott messze nincsenek olyan követelmények a pontosságra. Úgy is szólnak egyébként.
Ha mi készítjük az erősítőt, akkor viszont a karakterisztikát is föl kell vennünk, miután elkészült, nem?
Ez így van. Na most van, persze, de rendesebb helyen, a tanszéken szokott lenni, régen volt, még nálunk is itt a mezőgépen, pedig hát nem volt egy nem tudom milyen tanszék, már teoretikusan, ugye hangfrekvenciás generátor úgy neveztük. Tehát amin lehetett a frekvenciát sorba állítani, beállítottam egy bemenő feszültséget, mit tudom én, 5 millivolt, és ezt különböző frekvencián előállította. Tehát hangfrekvenciás generátor. Tehát erre alapműszer van, boltban lehetett 50 évvel ezelőtt is kapni. Tehát nem egy mai találmány. A hangfrekvenciás generátor, és néztük, hogy a felerősített jel az meddig lesz ugyanakkora. Amikor elkezdett vágni, akkor ott volt a sarok pontja. Persze, így van, de a kutató így tanulám. Én szoktam mondani, hogyha minden stimmol, az is, de akkor nem tanulunk semmit. Ez nem szokott nagy vigasz lenni, én tudom, ugye, hiszen ki akar pluszba dolgozni? Hát senki. De én is mindig azon tanultam, amikor valami nem jött be. Mert akkor keresni kellett a hibát, ugye? Hogy másodszorra már ne csináljam azt a hibát, világos. Ugye? Nem nagy vigasz, én tudom, nekem se volt ám, nehogy valaki ott félreértsen most, hogy én mennyire örültem, mert valami nem sikerült. De, hogy örültem, szó sincs róla. Na. De utólag tudja az ember, és a példák onnan vannak ám, hogy valami mindig történt. Ha nem történik, akkor nincs mihez nyúlnom itten most. Hát nem tudok mesélni, nem jut eszembe semmi, mert nem történt sztori, ugye? Hát sztori akkor van, hogyha valami történik. Persze, ugye? Hogyne? Ugye, hogy majd, amikor a hitelesítéshez jutunk, ugye, hát akkor persze, hogy eszembe jut, hogy ugye a Gödöllőn is a doktoráns begombolkozott, kiment a Mannheimbe a John Deere céghöz, ugye tudjátok, az egy világ cég, a John Deere, amerikai, ő vette meg a Lanz gyárat Mannheimbe, azért van most itt Mannheimbe, ott csinálta traktorokkal olyan kísérleteket, hogy, és a haladási sebességet lézeres műszerrel mérte a gyerek. Hát nagyon kihúzta magát, hogy ilyen műszerrel kimért még, ugye? Mert a John Deere-nak telik rá, hát persze. Aztán lemért mindent, hazapakolt, feldolgozta az adatait, aztán ugye szokás nekem megmutatni. Én ránézek, mondom, gyerekem, ez szar az egész. Ugye? De csak ránéztem. Persze, mert ugye az ember tudja, hogy hatásfokoknak meg kell lenni, ugye egy kerékvontatásnál kell a gördülési ellenállásra is, a slipre is valami hatásfok, ugye, sőt a rendszernek mechanikai hatásfoka van, tehát a három szorzata adja ki a teljes hatásfokot. Na most ugye nála akkora slippek voltak, hogy egyedül elvitte az összhatásfokot, amit mért, nem jutott a gördülésére, meg a mechanikaira. Ugye? Persze. Tehát én rögtön láttam. Na most kiderült, hogy nem jó mért az a nyomorult radaros műszer. Ugye? Mert utána zörgött, ráadásul a John Deere engem ismer, ugye, és mondta, hogy hát a Sikkei profit valamit mond, ugye, utána kiderült, hogy persze, hibás az egész. Utána mit lehetett csinálni? Hasbú korrigálni, ugye? Hát a John Deere már rég szétszette a berendezést. Meg kifizeti az újra a kimenetelt, meg a napi díjat, meg a szállodát a Mannheimbe, mi? Hát elég, hogy egyszer kifizették a gyereknek. Hát még egyszer nem fizetik ki. Ugye, hát nem olyan világ van. Ugye? És ott állt megfürödve szegény. És akkor mondtam neki, gyerekem, hát mást itt nem lehet, majd megnézzük, mennyivel kell korrigálni, és végig korrigálod annyival az adataidat, és akkor úgy nagyjából jó lesz az. Hát ugye, úgy körülbelül a vége az volt, hogy ha nem megy ki Mannheimbe, akkor is körülbelül ott vagyunk, ahol a part szakad, ugye? Értitek? Tehát, ha sztorik nincsenek, akkor nem mondaná az ember, hogy mire kell vigyázni. Tehát mindig van sztori mögötte. Ha nincs, akkor nekem nem jut eszembe, ugye, honnan. Na de annyi volt 50 év alatt, ugye. Hát rettentő sok, és ugye, az ember azért mond így példákat rá, meg hogy mire kell vigyázni. Hát itt most be is fejezzük, akkor ezt is...